Táplálú szent kenyér, táplálú drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békém megzárva, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Végémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem.
Laudetur Jézus Krisztus, dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Bocskai Rádió hallgatóit, mindazon kedves rádió hallgatókat, akik az ételhullámain keresztül kapcsolódnak be augusztus hónap katolikus félórájában. Bevezetésként szeretnék reflektálni az elmúlt időszakban megrendezésre került katolikus ifjúsági találkozóra, amely Krakkóban került megrendezésre július 26 és 31-e között Lengyelországban. Miért fontos ezt megemlítenem? Azért, mert fiatalság nélkül nincs jövője a katolikus egyháznak, és bármilyen közösségnek, hogyha nincs fiatalság, nincs alap, akkor nem beszélhetünk jövőről. Éppen ezért tartotta abban az időben fontosnak megboldogult Szent II. János Pál pápa, hogy a fiatalokat jobban meg kell szólítani. Ő, amikor elkezdte, 1984-ben hívta meg először a fiatalokat Rómába, de akkor csak a helyieket hívta, de olyan nagy számban részt vettek, és olyan sikeres volt, hogy ezzel felbuzdulva a következő esztendőben, 85-ben meghívta a világ minden fiatalját egy újabb összejövetelre, majd hivatalos úton is kezdeményezte a katolikus ifjúsági világtalálkozó megtartását. Azóta egyházmegyei szinten minden évben, nemzetközi szinten pedig 2-3 évente megrendezik az ünnepet, a találkozót. A mindenkori pápa minden világ találkozó előtt üzenetet tesz közzé, amelyben többek között meghatározza a következő összejövetel mottóját: boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek. Az idei találkozónak ez volt a mottója. Az esemény középpontja a Szentatyával való találkozás, hiszen ő is részt vesz ezen a találkozón, és főleg a záró szentmise, amelyen milliók szoktak részt venni. Több mint 2 millióan vettek részt most a krakkói szentmisén, de a világcsúcsot a manilai Fülöp-szigeteken megtartott záró mise tartja. Több mint 5 millió résztvevővel az emberiség történetének egyik legnagyobb összejövetelének számít ez a szentmise. És egyébként nem csak világtalálkozó van, hanem egyházmegyei szinten is vannak találkozók, így a mi egyházmegyénkben is szokott lenni, akár magyar vonatkozásban nézzük Veszprémbe, vagy éppenséggel itt a Clevelandi egyházmegyében, hiszen az elmúlt vasárnap volt a The Fest, a nagy fesztivál, a családi és ifjúsági találkozó, amelyen több mint 40 ezeren vettek részt az egész napos programon, és amelynek koronája az esti záró szentmise volt, amin én magam is részt vettem, és igazán elmondhatom, hogy nagyon nagy benyomást tett rám, látva azt a sok-sok fiatalt, azt sok derűs arcot, azt a jövőképet, ahol békesség van. Ma, amikor ilyen értékvesztett világban élünk, ahol annyi erőszakról olvashatunk, láthatunk a televízióban, állandóan, hogy kit lőttek le, vagy kit raboltak ki, vagy kit vertek meg, vagy hova törtek be. És ez egy teljesen más arculata a világnak, amikor ennyi fiatal együtt énekelve, imádkozva, derűben együtt van. Mindenféleképpen ez nagyon jó volt látni. És az a kreatív hozzáállás, ahogy a nők felkészülnek, a fiatalok, és a különféle effektek, hatások, hogy jobban az eukarisztiára irányítsák a figyelmet. Ugye a szentmise este naplemente után volt bemutatva, és számos pappal, akik együtt koncelebráltunk, és az úrfelmutatása nagyon hatásos volt, hiszen minden fényt lekapcsoltak, és csak az oltári szentségre ment egy ilyen nagy reflektorfény, és annyira megragadó volt. Igazán jó volt látni. Hát kérjük a mennyei atyánkat, hogy árasszál kegyelmével a fiataljainkat és a családokat, akik fontosnak tartják, hogy a fiataljaink békességben és szeretetben éljenek, vagy az értékeket tudják őrizni. Az elmékedésünk további pontjai a szeplőtelen fogantatásnak a beteljesedése, hiszen égi édesanyánk szeplőtelen volt minden bűntől, és ezáltal, mikor elszenderült testestől lelkestül a mennybe vétetett, amit holnap ünneplünk augusztus 15-én, Nagy Boldogasszony napján, illetve Szent István király ünnepe nemzetünk, nemzeti napunk van, ugyanakkor meg kell emlékezzünk Szent Istvánról. Hát itt, a mi egyházmegyénkben, illetve itt Clevelandban vasárnap fogjuk megünnepelni, kenyér szenteléssel, hiszen ez is egy szép hagyománya, úgyhogy ez legyen szemünk előtt, ezekről kicsit próbáljunk elgondolkodni, hogy milyen a viszonyunk az egyházunkkal, milyen a viszonyunk égi édesanyának a tiszteletével, mit jelent számunkra a megdicsőült test, illetve hogy a Szent István királyi eszmékhez ragaszkodunk-e hitünkhöz, ragaszkodunk-e magyarságunkhoz, ragaszkodunk-e az identitásunk megőrzéséhez, illetve megéléséhez, hiszen ez a legfontosabb, hogy nem csak beszélni kell a hitünkről, a magyarságunkról, hanem megélni, továbbadni. Ezek tehát az emlékezési pontjaink. Asszony ünnepét ünnepeljük holnap, vagyis ami azt jelenti, hogy a boldogságos Szűz Mária miután elszenderült, testestől, lelkestől fölvétetett a mennybe. A hittudósok között ilyen hitvita, kisebb hitvita alakult ki, hogy most Mária meghalt vagy nem halt meg, hiszen az egyik szektor azt mondja, hogy illet Máriának is meghalni, hiszen Jézus Krisztus is elszenvedte a halált, tehát boldogságos Szűz Máriának is el kellett szenvednie a halált, tehát meg kellett halnia. A másik álláspont szerint, mivel a boldogságos Szűz Mária nem rendelkezett áteredő bűnnel, hiszen az áteredő bűnnek a büntetése a halál, és ebből logikusan következik, hiszen Mária szeplőtelen volt, neki nem kellett a halált elszenvednie. Na most nem is akarok ebbe a hitvitába belekezdeni, és ez jó tette a zsinat is, amikor a dogmatikai szakemberek előkészítették ezt a hittételt, és a kettő közötti fogalmazás az jól passzol, miután Mária, Jézus édesanyja elszenderült, akkor testestől, lelkestől fölvétetett a mennybe. Gondoljunk csak arra, hogy a szenteknek milyen nagy tisztelete van, akikről tudjuk, hogy szentként élték az életüket, mennyire ragaszkodunk az erekéikhez, ez lehet testi maradvány, vagy valami örökség, ez lehet ruha, vagy akár kézzel alkotott valamilyen örökség, amit ránk hagyott. De ez a szűzanyára nem igaz. Kezdettől fogva napjainkig figyelemre méltó és jellemző tulajdonsága az egyháznak, a szentek maradványainak szeretete és tisztelete. Gondoljunk akár a szent jobb tiszteletére, vagy gondoljunk a különféle szent kereszt erekékre, vagy éppenséggel Szent Margit, vagy Erzsébet erekékre, vagy sorolhatnám akár Istvánnak, Szent István királynak a fej erekéjét, amelyet Dubrovnikban, Raguzában őriznek. Lehetne sorolni végtelenségig, vagy éppenséggel Pió atyának a ruhái, amikor ő elszenvedte Jézusnak a kínszenvedéseit, vagy mindenféle eszközt úgy őriznek és nagy-nagy becsben tartanak. A szűzanya testi maradványait minden más szentnél nagyobb gondossággal és tisztelettel őrizték volna, ha lett volna valamilyen erekje. De semmi nyoma a szent szűz erekjeinek. Henry Newman hívja fel erre a figyelmet, az is figyelemre méltó, hogy ezt a gondolatot folytatja. A szűzanyáról, a szűzanyától nem őriz ugyan erekét az egyház tisztelet, Az egyház tisztelete azonban mégis minden szentét fölülmúlja, és az Isten iránti imádatunkat nem csökkenti, hanem inkább növeli. Nyilvánvaló tény, ha Európára tekintünk, nagy egészében azt látjuk, hogy éppen azok a nemzetek és országok veszítették el hitüket Krisztus istenségében, amelyek az anya iránti áhítatot elhagyták. Másrészt azok, amelyek az anya iránti hódolatban legjobban buzgókodtak, megőrizték ezt a hitet, a Krisztus istenségébe vetett hitet. Érdekes ezen is elgondolkodnunk, hiszen ha gondolkodunk Európában, hogy mely országok vallásosabbak, akkor ott a Mária tisztelet is megfigyelhető. Hát elsősorban Európa legvallásosabb országa Lengyelország, és óriási nagy-nagy tisztelete van Szűzanyának is. Ugyanakkor Olaszországban is, vagy a latin népek között, akár Spanyolországban, vagy Portugáliában mind-mind jellemző a hitbuzgóság. És azok az országok, amelyek liberalizálták a kereszténységet, vagy ne sértsük meg úgymond a másképp gondolkodókat, a II. Vatikáni zsinat után túlzottan liberális irányt vettek ebből a szempontból, hogy nem a Szűzanyában a hangsúly, senki sem isteníti Szűzanyát, ez mindenki tudja, ő teremtmény, tehát nem isteni személy, de mivel ő volt legközelebb Jézus Krisztushoz, ő az Isten anya, ezért ő tud leginkább közben járni értünk, és mi egy ilyen fajta anyás nemzet vagyunk, hogy akarunk ragaszkodni valakihez, és gyermeki hűséggel, szeretettel. Nos, ez jellemző azon katolikus országokra, ahol megvan az égi anya iránti tisztelet, hogy az emberek buzgóbbak, vallásosabbak. De nézzük csak meg, ahol letértek erről az anyai tiszteletről. Például a nyugati társadalom, Nyugat-Európában, gondoljunk Franciaországra, Hollandiára, Belgiumra, ahol drasztikusan egyszerűen visszaesett a keresztényeknek a száma is, teljesen liberális irányba megy minden, szekularizálódott az egész társadalom. Vagy gondolhatunk a balti államokra, illetve a skandináv államokra, ahol szintén nincs semmilyen jelentősége, és ezáltal a templomok is kiürültek. Egyébként Ady Endre például, ő protestáns volt, de amikor látott egy szűzanya szobrot, akkor a kalapját is levette, amikor viselt, és nagy tisztelettel volt. Tehát egyáltalán nem marasztalt el emiatt, mint egyes protestánsok, hogy kritizálják a katolikusokat, hogy milyen gyermetegek és hogy szűzanyát istenítik. Nem istenítik a szűzanyát, hanem tisztelik, mint anyát. És azt gondolom, hogy ha valaki egy becsületes embert nevel, annak az édesanyja is nagy tiszteletnek örvend, gondoljunk akár Mindszenti Bíborosra is, hogy az ő édesanyját mind a mai napig mennyire tisztelik, és felnéztek rá, hogy az egyszerűségével milyen lelkületű ember nevel, és ezért az anyáknak jár a tisztelet. Ezért fontos, tehát égi édesanyáknak a tisztelete, adjuk meg neki a tiszteletet, és ő közben tud járni értünk. Ezért van a szerte a világban annyi érdekes természet fölötti jelenség égi édesanyánkkal kapcsolatosan. Szent Ágoston azt írja a vallomásaiban, mindent édesanyámnak köszönhetek, mivel az anyaságnak ilyen nagy szerepe van egyéni és közösségi életünkben, joggal állíthatjuk, egy anyátlan világban élni annyi, mint halottas ágyon várni a véget. Nem véletlen tehát, hogy Istenünk egy édesanya ölelő karjával sietett az emberiség megmentésére. Erre kapott meghívást a boldogságos Szűz Mária, boldogságok édesanyja. Amint az ő boldogsága, éppen úgy az emberiségé is nagyrészt az anyaság ölében születhet meg. Sajnos mi emberek ezt nem látjuk mindig világosan, és ennek következtében hálánkkal is adósak maradunk. Csak a jó Isten olyan hatalmas, hogy kellőképpen megjutalmazza a hűséges anyai szolgálatot. Ezt tette Máriával is, amikor élete végén testestől, lelkestől megdicsőítette, és fölvette az örök élet országába. szombaton van Szent István király ünnepe, nemzeti ünnepünk egyébként. Sajnos azt tapasztaltam, hogy itt nem nagyon van különösebb hangsúly a szerepe Szent István király ünnepének. Én remélem, hogy idő elteltével majd sikerül kicsit jobban megünnepelni Szent István királyunknak az ünnepét, hiszen méltó az ő tisztelete, illetve példának állítható a mai társadalomnak is, bármelyik területről is van szó. Független attól, hogy hol élnek az emberek, és nem csak a magyarokra vonatkozik az ő példaképe, hanem a mindenkori vezetőknek állíthat példát. Csak vajon mennyire van igény ma egy ilyen lelkületű emberre, vezetőre, mint amilyen első szent királyunk volt, Szent István király. Augusztus 20-án van az ünnepe, a világegyházban azonban 16-án ünneplik. A magyar törzsek fejedelmei között Géza különleges hatalmi pozíciót vívott ki magának. Elsősorban politikai megfontolásokból nyugat felé fordult, és megnyitotta a kereszténységnek az ország kapuit. Ebben keresztény feleségének, az erdélyi Saroltának befolyása is érvényesül. Beengedte az országba a pilgrim passzaui püspök követeit, a bajor papok egyike keresztelte meg őt, Mihály testvérét, és 973-ban vagy 74-ben fiát Vajkot, aki a keresztség vizében és lélekben történt szent újjászületésekor a passzaui egyházmegye védőszentje után az István nevet kapta. Az országban azonban még túlsúlyban volt a pogányság, és a pogány ellen keveredett a kereszténységgel. Az királyi udvarban Gézánál épp úgy, mint az uralomra vágyó feleségénél, a keresztény gondolat kezdetben inkább dinasztikus és állami célokat szolgált, mint sem Krisztus szent ügyét. Géza, hogy a kereszténység felvételét és ezzel kapcsolatban nyugati orientációt biztosította, s házának hatalmát megszilárdítsa, kizárta trónöröklésből versenytársát Koppányt, és termetre ugyan kicsiny, de jellemben, bátorságban és helytállásban messze kiemelkedő fiát Istvánt jelölte utódjává. Prágából meghívta Adalbert püspököt, hogy a megtérést elmélyítse, és István további képzését előmozdítsa. Adalbert volt az, aki a fejedelmi ifjút megbírmálta, és vallási szempontból előnyösen nevelte. Ő közvetítette 995-ben az István és Gizella között létrejött házasságot is. Amikor ifjú trónörökös atya halálakor 997-ben átvette a hatalmat, a keresztény szellem és vallásos világnézet már szilárd gyökeret vert benne. Egyelőre azonban még véres csatákat kellett vívnia az ellene fölkelt törzsfőkkel. A Veszprém melletti győzelem és Koppány halála őt legfőbb belső ellenségétől, az országot pedig a pogányságba való visszaeséstől szabadította meg. A Konstantinápolyban megkeresztelt Gyula és Ajtony leverése viszont a Bizánchoz való csatlakozás tervét hiúsította meg. Azon kívül István megszerezte magának a Tiszán és Dunán túl fekvő területeket, valamint Erdélyt, és ezáltal gyarapította országát, uralmát és birtokát. Ezzel megteremtette messzenéző uralkodói programjának előfeltételeit, és szívós energiával, okos taktikával fogott hozzá nemzetpolitikai fő feladatához. A történelmi keresztút előtt álló országban négy nagy probléma jelentkezett. A kereszténység megkedveltetése és szívügyét étele, közösségben az apostoli székkel és nyugattal, az állam önállósága, vagyis nemzeti függetlenség mind a német-római, mind a bizánci császársággal szemben, erős monarchia és politikai egység fölépítése, vagyis a törzsi önállóság és hűbéri hatalom megszüntetése. Központi kormányhatalom alapítása által, s végül mindamellett, amennyire csak lehetséges, a magyar népi jelleg és szokások megőrzése Nyugat-Európában való egyidejű beilleszkedés közepette. Diplomáciai és politikai érzéke, mellyel nem egyszer a gyakorlatban egymásnak ellentmondó célokat is el tudott érni, korának, sőt mondhatni az egész magyar történelemnek legnagyobb államférfiává avatta. Politikai, vallási és társadalmi szempontból tulajdonképpen ő teremtette Magyarországot, István jelölte ki és biztosította a jövőbe vezető utat népének. A magyarságnak négy különböző szomszédos kultúra, a török mohamedán keleten, a görög szláv a Balkánon, a német latin nyugaton és a pogány szláv északon feszültséggel területén, kellett ezek ostromló befolyásával és ellentmondásaival küzdelmet folytatnia. A változást, amelyet István hozott, jól megvilágítja, hogy világpolitikai jelentőségi tény trónra lépés előtt nem egészen fél századdal a magyar lovas csapatok még halálosan fenyegették Nyugatot és a kereszténységet, egészen az Augsburg melletti lekmezőig hatolva előre. Az István által alkotmányban, kiterjedésében, kultúrájában és történelem formáló erejében újjáalakított Magyarország, ezzel szemben a keresztény nyugat előretolt bástyája lett az előnyomuló mongol és török veszély ellen, és évszázadokon keresztül védőfal az ázsiai hódítók barbárságával szemben. Nagy érdemeket szerzett az ország katolikus egyháza érdekében kifejtett munkájával is, szerzetes papokat hívott Magyarországból, Csehországból, Olaszországból, és pedig bencéseket kiváltképpen a klöni reform követőit. Dél-Magyarországra pedig a görög bazilita rend férfi és női tagjait. Szent Márton hegyén Pannonhalmán apátságot alapított, sok kolostort létesített, amelyek missziós központjai és gyújtópontjai lettek a vallásos és kulturális életnek. Elrendelte a vasárnap megszentelését és minden 10 falu számára templom építését. Saját költségén emelt Esztergomban palotája közelében egy gyönyörű székesegyházat. Veszprémben egy női apátságot és fölépítette Budán a Szent Péter és Pál templomot székeskáptalannal együtt. Más templomokat gazdagon megajándékozott, javaikat közvetlen védelme alá vette. Ami a keresztény vallással és keresztény törvénnyel nem volt összeegyeztethető, annak hadat üzent és büntetéssel sújtotta. Ebben ő és pogány ellen lábasai egyformán koruk gyermekei voltak. Mindazonáltal nem nyúlt a régi mondákhoz és énekekhez, amelyek a pogány ősöket és hősöket dicsőítették, a pogánykorból származó népszokásokat, ha az új hittel nem ellenkeztek, megőrizte vagy megtöltötte őket keresztény tartalommal. E tekintetben a bölcs alkalmazkodás módszerét követte, enyhébb, józanabb, eredményesebb volt, mint Magyarország első hithirdetői. Az állami törvényhozásban, a kormányzásban és gazdasági vonalon sikerült szerencsésen összeolvasztani a nyugati elemeket, mindenek előtt a frank grófság alkotmányát a hazaiakkal. Ugyanilyen messze menő megértéssel képviselte népe sajátosságát és érdekeit a határokon túl is. A keresztény magyar szellemet külföldön is jelenvalóvá tette, Jeruzsálemben bencés kolostort, Rómában a zarándokházat, Konstantinápolyban díszes templomot építetett. Egyik fő munkatársa 993-ban Prágából érkezett Asztrix szerzetes, Szilveszter pápához fordult jogai megerősítéséért és a teljhatalom kieszközléséért. Célja az volt, hogy a keresztény királyság méltóságára emelkedjék, nem különben, hogy már eleve kizárja minden függőséget a német birodalomtól és a szomszédos bajor egyháztól, s országa egyházát az állammal szorosabban egybekapcsolja. Asztrik valóban kieszközölte urának a koronát és előtte hordozott keresztet és az apostoli kiváltságot, hogy püspökségeket alapíthasson az és egyházi főméltóságokat nevezhessen ki. Az ezredik év karácsonyán kenték föl és koronázták királyá Istvánt Esztergomban. Ez egyenlő volt szuverén királyi méltóság emelésével és apostoli küldetésének elismerésével. A pápától kapott előjogra támaszkodva birodalmának szilárd egyházi szervezetet adott, 10 egyházkerületet alapított, 12 volt tervében, amelyek meg később Szent László király befejezett, köztük 2 érsekséget, Esztergom és Kalocsa, valamint 8 püspökséget. 2 fájdalmas esemény árnyékolta be élete alkonyát, mindkettő legbensőjéig érintette Imre fiát, a rendkívül erényes ifjút rendelte és készítette elő trónörökösévé. Még halál előtt meg akarta vele osztani az uralmat, Imrét azonban közvetlenül uralkodó társával a koronázása előtt. 1031-ben egy vadászat alkalmával Vatkan támadta, mégis sebezte halára. István másik gyermeke már korábban meghalt, Otto volt a neve, így nem maradt közvetlen örökösen. Az Árpád nemzetség egyetlen leszármazottja Vazul volt, ő azonban ifjúkori bal lépéseiért börtönben ült. A súlyosan beteg király megkegyelmezett neki, kiengedte fogságból, sőt azon gondolkodott, hogy még életében maga mellé veszi és trónra emeli. A rossz tanásra hallgató hálátlan rokon azonban egy galád összeesküvésbe keveredett, aminek az volt a célja, hogy a királyt meggyilkolják és az országba visszaállítsák a pogányságot. Ilyen gazságot is már nem hagyhatott büntetlenül, életművét nem engedhette elpusztítani. A királygyilkosság szándékáit halálbüntetés járt, István az összeesküvős három fejénél kiszúratta a szemét és levágatta a kezét, ez abban az időben súlyos gonosztevők szokásos büntetése volt, és a megérdemelt halálbüntetés esetén, mint itt, kegyelmi aktusnak számított. Amikor halálát közelni érezte, magához hívatta tanácsosait, és velük egyetértésben Pétert, Velencében élő nővének fiát tette utódjává. Mindenkit arra intett, hogy maradjanak meg az igaz hitben, szeressék az igazságosságot, és főleg hűségesen ápolják a kereszténység zsengevetését. Közel 70 éves korában, 11. században, ritka magas korban, 42 évi uralkodás után adta vissza lelki teremtőjének, Mária mennybevételének napján, akit oly bensőségesen tisztelt, akinek tisztelete több templomot, a tiszteletére több templomot építetett. Halál előtt neki ajánlotta az országot. Istvánt az egész nemzet gyászolta. Temetésére az egész országból sereglettek az emberek Székesfehérvára. Ott az általa alapított gyönyörű bazilikában, mely éppen akkor készült el, és ebből az alkalomból gyorsan felszentelték, helyezték ünnepélyesen nyugalomra a földi maradványait. Mint uralkodó tudatában volt Isten előtti felelősségének, ragyogó példája volt ennek, hogy Szent István templomában hivatalát évente letette, annak jelöl, hogy csak kölcsön kapta Istentől, és annak bizonyosságára, hogy hatalmát Istennek áldozza. Lelki arculata abban a fejedelem tükörben is visszatükröződik, amelyet fiának hagyott hátra latin nyelven. Talán nem ő maga írta, de minden esetre az ő közelében politikai és erkölcsi elvei értelmében szerkesztették. Az akkori Magyarországon mindenképpen a legjelentősebb irodalmi alkotás. Ezekben az intelmekben többek között a következő uralkodói szabályok láthatók, találhatók. Uralkodjál szeliden, alázattal, békésen, harag és gyűlölködés nélkül. A király koronájának legszebb ékszerei a jó tettek. Azért illő, hogy a király igazságossággal és irgalmassággal, valamint a többi keresztény erénnyel ékeskedjék. Minden nép saját törvényei szerint él, add meg az országnak a szabadságot, hogy aszerint éljen. És végül az Istvánhoz való könyörgést kérjük az ő közbenjárását, Istenünk, aki Szent István királyt, a te hitvallódott a földön országunk koronájával ékesítetted, és szentjeit közé emelted, kérünk add meg, hogy aki a hit terjesztője volt Pannoniában, egyházad védelmezője legyen a mennyben az örökké valóságban. Krisztus, ami urunk által, amen. Hát szeretett testvéreink, kedves rádióhallgatók, előttünk áll augusztus 20-án kívánok minden Bocskai Rádió hallgatónak ragaszkodást a hitéhez, ragaszkodást a magyarságához, hiszen minket a Szent Korona összekovácsol, összekapcsol, bárhol is vagyunk ebbe ezen a földön, bárhol is élünk, mozgunk. Kérjük első Szent István királyunk közbenjárását, hogy legyenek bölcs vezetőink, akár világiak, akár egyháziak, akik valóban nem a saját érdekeiket, hanem a hívek, az ország népétnek a javát szolgálják. Milyen jó lenne, hogyha ma is ilyen vezetők lennének, és hallottuk, hogy milyennek kell lenni egy vezetőnek, alázattal, szelídséggel kell végezni a munkáját. Békességben nem, mint ma, amit tapasztalunk, elég, hogy bekapcsoljuk a televíziót, és mi is a mocskolódás, és milyen hatalmi harc, és olyan eszközöket használnak, amely egyszerűen elfogadhatatlan és minősíthetetlen. Mondhatni olykor, hogy sértő, fületsértő az ember, amit lát, hall és tapasztal, és látva az a sok megtévesztés, és hazugságot, és félrevezetést. Kívánjuk, hogy Szentlélek világosítsa meg a mai embert is, hogy kellőképpen tudják vezetni a népünket. Fogjunk össze mi is, ragaszkodjunk hitünkhöz, ragaszkodjunk magyarságunkhoz, őrizzük meg. Ennek jegyében is buzítom a kedves testvéreimet, hiszen jövő vasárnap fogjuk megünnepelni Szent István királyt a templomunkban, a Szent Imre templomban, kenyér szenteléssel, illetve azt követően egy kis beszélgetés Agapéval, és örüljünk annak, hogy magyarok vagyunk, legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk, és igenis, hogyha olykor talán van meg nem értés, hiszen koppányok mindig voltak, vannak és lesznek, természetes, hogy az embernek össze kell fogni és ragaszkodni a jóhoz, a közös érdekhez. Áldott szép vasárnapot kívánok a jó Isten áldásával, égi édesanyánk és Szent István királyunk közben járásával. Dicsertessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!